Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, Szent Háromság ünnepe utáni 8. vasárnapon, amikor az útmutató heti igéje az Efezusi levélből van, az 5. fejezet 8. és 9. verséből. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. És a Zsoltár pedig, ami a bevezető liturgiában is elhangzik, a 117. Zsoltár 2. verse, nagy az Úr szeretete irántunk, és hűsége örökké tart. Legyen áldás mai Isten tiszteletünkön, egész életünkön, tegye az Úr nyitottá a mi szívünket és fülünket, hogy meghalljuk és befogadjuk azt, amit ő szeretne nekünk elmondani, hogy ne legyenek olyan akadályok, amik megakadályozzák azt, hogy valóban az Istenre tudjunk figyelni, hogy vele tudjunk találkozni, hogy őt tudjuk dicsőíteni teljes lényünkkel. Mai Isten tiszteletünkön főleg az evangélikus énekeskönyvből lesznek az énekek, de lesz ekés énekeskönyvből is. A kezdő énekünk az evangélikus énekeskönyv 448-as számú éneke. bevezető oltári szolgálat során a hetes liturgiát fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A te szeretetedről emlékezünk, Istenünk, a te szent helyeden. Nevedhez méltón terjed a te dicséreted a föld szélső határáig. Jobbod tele igazsággal, néped örül ítéleteidnek. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Mennyei Atyám, nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek neveztessem, mert nem tudom hozzád hasonlóan szeretni embertársaimat. Könyörülj rajtam, teremts újjá, és szereteteddel nevelj igaz gyermekeddé az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Örök Isten, akinek gondviselő bölcsessége sohasem téved, távolítsd el tőlünk azt, ami árt nekünk, és add meg azt, ami javunkra van, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 8. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Máté evangéliumának 7. fejezetében, a 15-től a 21. versig a következőképpen. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, a 7. fejezet 15. versétől. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tövisbokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és az igehirdetésre készülve az Eke énekeskönyv 23-as számú énekét énekeljük.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt levélbeli szent igét, ugyamint megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 8. fejezet 12. versétől a 17. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát a római levélből olvasom, a 8. fejezet 12. versétől. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, tegnap az útmutatóban a tékozló fiú példázatából volt az egyik ige, és nekem nagyon sokat jelentett az a beszélgetés, ami ennek kapcsán kialakult erről az igéről. Nagyon sok olyan dolog hangzott el, ami forgott már bennem, amit a testvérek mondtak, de nagyon sok minden volt, ami úgy most ütött igazán szíven. És a leginkább az volt, amit már tegnap is elkezdtem a testvérek elé tárni, és most még inkább ez foglalkoztatott a mai prédikációs alapige kapcsán az idősebb fiúnak a reakciójából, hogy mennyire megrendítő az, ahogyan az idősebb fiú a példázatban reagál arra, hogy hazajött az öccse, és hogy milyen nagy szeretettel fogadta az apa azt a fiút, azt a kisebbik fiút, aki kikérte az örökséget, aki tulajdonképpen azt fejezte ki, hogy neki egyáltalán nem számít az apja, bárcsak már meghalt volna, neki csak a pénze kell, és aztán emiatt milyen nyomorúságokba jutott, de amikor hazajött, akkor tárt karokkal fogadta őt az apja. És ahogyan kifakadott az idősebb testvér, akkor abban nagyon megrendítő az a mondat, amit oda vág az apjának tulajdonképpen, hogy hány esztendeje szolgálok neked, és nekem még csak egy kecskegidát sem adtál, hogy mulathassak a barátaimmal. És akkor az édesapa szelíden, türelemmel, szeretettel azt válaszolja neki, hogy de hát, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. És ez a mondata az apának, ez az, ami engem nagyon-nagyon foglalkoztat, és nagyon szíven üt, ez a mindenem a tiéd. Hát nem tudod? Az, ami keserűség itt gyűlt a szívedben éveken keresztül, az úgy gyűlhetett a szívedben, hogy te nem tudtad azt, hogy mindenem a tiéd. Te csak a hiányt láttad éveken keresztül. Te emiatt háborogtál a szívedben, miközben szolgáltál. Nem tudtad azt, hogy mindenem a tiéd. Dolgoztatott szolgának láttad magad éveken keresztül, aki hajt, aki gürizik, aki izzad, aki nem kap semmit cserébe azért, amit tesz, pedig mindenem a tiéd, pedig te vagy a tulajdonos, te nem a dolgoztatott, kihasznált szolga vagy, aki nélősködnek a gazdái, hanem te vagy a gazda, te vagy a tulajdonos. Mert mindenem a tiéd. Te ezt nem tudtad? Azokon az éveken keresztül, amikor mindez gyűlt benned, akkor te élvezhetted volna azt a jót, azt a bőséget, ami rendelkezésedre állt. Amit kaptál, amiért dolgozol, a sajátodért dolgozol. És te nem tudtad? hogy mindenem a tiéd. Nem. Az idősebb fiú nem tudta ezt. Nem tudta, hogy minden az övé. Nem jutott el a szívéig, a lelkéig, hogy az atya mindenét rábízta és nekiadta. A helyzetét, amiben benne volt, amiben szolgált, dolgozott, nem a valóságnak megfelelően értékelte. Nem élvezte azokat az áldásokat, amiket pedig megkapott. Drága testvérek, milyen tragikus az ilyen helyzet. És bennem ez maradt meg nagyon most ebből a példázatból. Nem a fiatalabb fiúnak a kicsapongó élete, hanem a látszólag jó fiúnak, az otthon maradt fiúnak ez a keserűsége, hogy valójában nem volt tisztában a saját helyzetével, az a mérhetetlen nagy gazdagsággal, ami az övé volt, ami az ő rendelkezésére állt. Milyen tragikus az, amikor valaki így éli az életét, hogy ezt nem tudja, és emiatt olyan érzéseknek, gondolatoknak ad helyet a szívében, amik aztán megmérgezik az életét, és megmérgezik az atyával való kapcsolatát is. Milyen tragikus az, amikor valaki szomjan hal, úgy, hogy ott van a forrás mellett. De szomjan hal. Nem él azzal a lehetőséggel, hogy merítsen belőle, hogy éljen, hanem belepusztul abba, hogy csak azt látja, hogy milyen nyomorultul szomjas vagyok. De azt nem, hogy ott van a forrás, tele élő vízzel, ami megtart, ami megelevenít, ami új életet tud adni. Milyen tragikus az ilyen helyzet. És milyen tragikus az, amikor örökösként valaki nap mint nap szenved ezernyi hiánytól, kiszolgáltatottságtól, és emiatt panaszkodik, pedig ő az örökös, pedig övé minden. Drága testvérek, a mai igének, Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből való igének, ugye ez most már a sokadik ilyen istentisztelet, amikor a római levélből kapjuk az igehirdetési alapigét, ennek a mostani kijelölt szakasznak az a kulcsmondata, hogy valóban az Isten gyermekei vagyunk. Valóban az Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Minden a tiéd. Mindenem a tiéd, mondja az Atya. Mert örökösön vagy Krisztus által. Drága testvérem, hadd kérdezzem meg, hogy te tudod ezt? Tudod ezt fejben? És tudod ezt a szívedben? Úgy éled a mindennapi életedet? Úgy végzed a feladataidat? Hogy tudod azt, hogy te vagy az örökös? Vagy úgy, ahogyan a tékozló fiú példázatában az idősebb fiú, morogva, keserűséggel a szívében, haragudva mindenre és mindenkire, és csak a hiányt látva. Tudod azt, hogy te örökös vagy? Amikor a mindennapok küzdelmeit harcolod meg, különbözőek vagyunk, különböző küzdelmekben vagyunk benne, bár sokszor megértjük a másikat, mert ismerjük azokat a helyzeteket, amikben benne van. Amikor harcolod ezeket a mindennapi küzdelmeket, és próbálsz helytállni azokban a konkrét feladatokban, amik most előtted állnak, akkor úgy teszed ezt, hogy tisztában vagy azzal, hogy te kihez tartozol, hogy ki a te atyád, hogy akihez te tartozol, aki a te atyád, akinek a te örököse vagy, ő mindenek felett való Úr, övé minden hatalom menjen és földön, hogy minden bőség, minden áldás az ő kezében van. Tisztában vagy ezzel akkor ott, a mindennapi helyzetekben? amikor sóvárogsz valami után, amikor koncentrálsz a betöltetlen szükségleteidre, akkor tudod azt, hogy te örökös vagy? Vagy csak sóvárogsz és keseregsz, és emiatt gyűlik a keserűség a szívedben? Vagy pedig amikor szembesülsz ezekkel a hiányaiddal, szükségeiddel, amik valós szükségletek és valós hiányok, akkor oda teszed bizalommal a te atyád kezébe. Azzal a bizalommal, hogy tudod, hogy övé minden. Tudod, hogy neki hatalma van bármire, hogy ő bármit meg tud tenni, bármire képes. Hogy az ő forrásai és az ő szeretete, az bőséges. És ez tényleg mindenre bőséget jelent. Hogyan éled meg ezeket a hiányaidat? A tékozló fiú bátyjának a nyomorúságával, vagy azzal a szabadsággal és örömmel, amiről itt Pál apostol beszél a római levélben, amit azok élhetnek át, akik tudják azt, és élik azt az új életükben, hogy mi örökösei vagyunk az Istennek, és örökös társai vagyunk a Krisztusnak. És honnan tudhatjuk ezt? Arról beszél itt Pál apostol, hogy maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy ez igaz. A Szentlélek adja ezt a kijelentést. Ezt nem én találom ki magamnak. Ez nem az én reménységem, amit pozitív gondolkodással megpróbálok bemagyarázni magamnak. Nem, ezt az Isten szent lelke kijelenti számomra. Ha megtért, újjászületett ember vagyok, akkor ezt az Isten szent lelke kijelenti az én számomra. És az én lelkemmel együtt tesz erről bizonyságot. Mert az én lelkem összhangba kerül akkor az Isten szent lelkével. Ugyanazt látom meg, amit az Isten szent lelke kijelentett számomra. Akkor ő kimunkálja bennem, belül, teljes mértékben ezt a bizonyosságot. És akkor megértem azt is, hogy ez nem emberi dolog. Ez nem emberi elhatározáson alapul, hanem az Isten cselekedetén. És Isten ezt nem erőszakkal viszi végbe, hanem megérint. Nagyon mélyen megérint engem, és bennem munkálkodik. És téged is ugyanígy meg tud érinteni, vagy megérintett, és benned munkálkodik. A lélek, ami lelkünkkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy valóban az Isten gyermekei vagyunk, örökösei az Istennek, és örökös társai a Krisztusnak. És drága testvérek, csodálatos következményei vannak ennek az Isten gyermekségnek. És ebben a rövid ige szakaszban számtalan ilyen következményt nevez meg Pál apostol. Az egyik az, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Micsoda fantasztikus ajándéka az Istennek, hogy vezetett emberek lehetünk. Nem orrunknál fogva vezetettek, nem a saját elképzeléseink szerint vezetettek, hanem az Isten szent lelke által vezetettek. És ez micsoda ajándéka az Istennek. De ugyanakkor mennyire ott van a veszély, és erre nagyon figyeljen oda mindenki, mert nagyon könnyű a saját akaratomat összekeverni az Isten akaratával. Rámondani arra, amit én akarok, cselekedni, tenni, gondolni, hogy ezt az Isten munkálta ki bennem, ezt az Isten szent lelke jelentette ki nekem, pedig nem biztos, hogy ő tette. De micsoda ajándék, amikor valóban cselekszik az én szívemben, lelkemben, életemben, gondolataimban, és összhangba kerül az én lelkem, az én akaratom, az Isten szent lelkével és az ő akaratával. Hatalmas nagy kiváltság ez, és nagyon nagy ajándék. És ez életeket változtat meg, és életeket alapoz meg. és a mindennapok küzdelmeiben, helyzeteiben, helytállásában a legbiztosabb kapaszkodó ez. Mert akkor ez ott tart engem, az Úr Jézus közelében. Akkor nem engedi, hogy messzire csámborogja. Akkor nem enged el a disznóvájúhoz. És akkor nem engedi azt sem, hogy az Atya közelében léve mégis állandóan morogjak és panaszkodjak. Micsoda ajándék, ha vezetett lehetek az Isten szent lelke által. Aztán, amiről beszél Pál apostol ebben az igében, hogy mi minden következményei vannak annak, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, hát az is, hogy mi győztesek lehetünk a bűn elleni harcban. Ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, mondja Pál apostol, akkor élni fogtok. Ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, ha nem test szerint éltek, hanem a lélek által. Testvérek, erre saját erőből egyikünk se képes. Saját erőből esélyünk sincs arra, hogy ne a test szerint éljünk, hogy ne uralkodjanak rajtunk a testi vágya, hogy ne legyünk kiszolgáltatottak függőségeknek, önzésnek, nyomorúságoknak, emberi dolgoknak. Saját erőnkből esélyünk sincs arra, hogy új életben járjunk. De az Isten szent lelke által nem csak, hogy esélyünk van, hanem megélhetjük mindezt. Megélhetjük ennek a csodáját, megélhetjük ennek a győzelmét, megélhetjük ennek a csodálatos áldásait. Ha Isten szent lelke betölti a szívünket, akkor ő tud minket formálni. Ha ő belül van, akkor ő belülről tud minket formálni. A gondolatainkat, az érzéseinket, akkor ő a gondolataink és érzéseink által tud hatással lenni a cselekedeteinkre, a szavainkra, akkor rá tud mutatni bukásoknál azokra a kritikus pontokra, amik miatt mi elbuktunk, akkor ő meg tudja mutatni a visszavezető utat az atyai házhoz, akkor ő meg tudja adni az erőt és a bátorságot és az alázatot, hogy visszamenjünk az atyai házhoz. Akkor ő ki tudja bennünk munkálni a bűnlátást és a valódi bűnbánatot. De ezt csak ő tudja kimunkálni az ő szent lelke által. A lélek által lehet kijelentő módban számunkra igaz az, amiről Pál apostol ír ebben a felolvasott igében, hogy megölitek a test cselekedeteit. Nem azt, hogy igyekezzetek erre, nem azt, hogy csináljátok, nem azt, hogy ha esetleg talán véletlenül, hanem akkor megölitek, de csak az Isten szent lelke által, az ő segítségével. Akkor nem vagytok adósai a testnek. És ez, hogy nincs meg ez az adósságunk a test felé, ez csodálatos következménye annak, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, örökösei az Istennek, és örökös társai a Krisztusnak. Testvérem, ez a következmény, ez mennyire látszik a te életeden? Az, hogy megölitek a bűnt, hogy győztesek vagytok, ez mennyire látszik a te életeden? Mennyire engeded azt, hogy ő valóban formáljon téged? Ott vannak-e ezek a győzelmek a mindennapi életedben? Akár csak az elmúlt hétre, ha visszagondolsz, az elmúlt néhány napra, ahol voltál és amik történtek veled. Milyen helyzetekben sikerült ezt megélni, hogy nem a testnek élsz már, hanem megölted a test cselekedeteit az Isten szent lelkének segítségével. Hogy van ez veled? Nagyon fontos ezt végig gondolni. Aztán következménye még az Isten gyermekségnek, Pál apostol erről is ír az alapigében, hogy nem a szolgaság lelkét kaptuk, hogy ismét féljünk, hanem a fiúság lelkét kaptuk, aki által kiáltjuk, Abbá! Atya, Atyám, apukám! A fiúság lelkét kaptuk, és nem a szolgaságnak a lelkét. Micsoda óriási különbség van a kettő között, drága testvérek. Gondoljunk csak bele ebbe. Mit csinál a szolga, és mit él át a fiú? A szolga, amikor benne van a munkában nap, mint nap, izzad, szenved, dolgozik, akkor más valaki gyarapodásáért teszi ezt. Ezzel szemben mit csinál a fiú? Amikor ott van a munkába, izzad, dolgozik a sajátjáért, annak a gyarapodásáért, ami az övé, aminek az áldása majd őt fogja megilletni. Aztán ott van a szolga, akinek a szívében mi dominál? A félelem. A szolgának a szívében mindig a félelem az, ami a legerősebb érzés. Mert fél attól, hogy nem elég, amit ő teljesít. Hogy nem hozza azt a normát, amit előírnak arra a napra, hogy el kell végezni. És mi történik, ha valaki nem hozza a normát? Páros lábbal rúgják ki abból a munkából. Mert lesz majd más, aki beáll a helyére. De ha más valaki áll be az ő helyére, akkor neki nem lesz fizetése, akkor ő nem fogja tudni eltartani a családját. Micsoda félelemmel végzi a szolga a munkáját, hogy mi van akkor, ha nem lesz elég, amit én teljesítek. Ha én magam nem leszek elég ezen a nyomorult helyen, hogy itt maradhassak, hogy megkapjam este a fizetésemet. Micsoda szörnyű élmény, nap mint nap, így végezni a feladatot, ezzel a félelemmel. Vagy azzal a félelemmel, hogy ha hibázok, akkor megbüntetnek, akkor kifizettetik velem azt a kárt, amit okozok. Számon fogják kérni rajta minden botlásomat, minden hanyagságomat. Nem szabad hibáznom, jaj, csak nehogy valamit elrontsak, hogy eltörjek. Milyen borzasztó ezzel a félelemmel élni nap, mint nap, és helytállni azokban a dolgokban, amikben az ember benne van. A szolgának a félelmével, a kiszolgáltatottságból fakadó félelemmel, azzal a kiszolgáltatottsággal, ami aztán lenyomja az embert, és még azt is megakadályozza, hogy azt elvégezze, amire egyébként képes lenne. Mert megvan hozzá a tehetsége, az adottságai, a lehetőségei. De a félelem ezt is lenyomja benne. A szolgai lét az ezzel jár. És ezzel szemben hogy dolgozik a fiú? Félelem nélkül. Mert az ő létbiztonsága az nem a teljesítményétől függ. Nem attól függ, hogy mit tesz le az asztalra, hogy hozza-e a kötelező normát. Az ő létbiztonsága, egzisztenciális biztonsága a kapcsolatból fakad, ami őt az atyához fűzi. A személyes kötődés miatt lehet egészen biztos abban, hogy őt soha nem fogják lecserélni. Bármi történjék is, hibázhat. Lehetnek mulasztásai, lehet olyan, hogy nincs a toppon, de őt nem fogják lecserélni, soha, mert őt szeretik, mert ő benne van ebben a kapcsolatban, és ebből semmi nem mozdíthatja ki. Micsoda szabadságot, békességet adhat ez az érzés a fiúnak. De ez csak a fiú élheti át, a szolga nem. És micsoda öröm a fiúnak az, hogy neki nem kell állandóan hasonlítgatnia magát másokhoz. Nem kell a másikat figyelnie, hogy milyen a másik, hogy jobb-e a másik, vagy mi van a másikkal. Ez nem releváns számára. Nem számít, hogy milyen a másik. Az, hogy ő kicsoda, hogy ő kihez tartozik, hogy mi minden az övé, az nem függ attól, hogy a másik mit csinál, vagy mit nem csinál. És a fiú a gyengeségeit is másként éli meg, a hiányosságait is. Mert nem kell attól félnie, hogyha ő valamiben nem jó, akkor őt emiatt kár fogja érni, hanem tudhatja azt, hogy van körülötte egy olyan háttér, amiben meg fognak tenni mindent, hogy az ő hiányosságait kipótolják, hogy azzal együtt segítségült a mindennapokban helytállni. Nem kell a mellőzöttségtől tartania, azért, mert valamiben nem jó, hanem beszélhet őszintén arról, szembenézhet őszintén arról, hogy ez nekem nem megy. De milyen jó, hogy az Atya ezzel együtt szeret, és hogy ezzel együtt vagyok a helyemen, ott és úgy, ahol és ahogy vagyok. És még egy a fiúlét és a szolgalét közötti különbséghez. A szolga az mindig csak a közeli jövőbe lát. Nincs jövőképe a szolgának, hiszen bizonytalan minden. Mert tőle függ minden, és ha ő hibázik, ha ő nem elég, akkor borul az egész. A fiúnak van jövője. Csak a fiúnak van jövője. Annak, aki örökös. Az nem a pillanatnak él. Az nem csak az adott napig lát, hanem hosszú távon tud gondolkozni, és hosszú távon tud tervezni is. Felelősséggel tekinthet előre. Mert tudja azt, hogy mi van előtte, hogy mi vár rá, hogy ő mit vihet tovább, az szerint, ahogy az ő Atya rábízza és neki biztosítja. Testvérem, te hogy vagy ezzel? Szolga létbe, vagy a fiú létbe vagy benne? A félelmek azok, amik uralkodnak rajtad, vagy az Isten gyermekség szabadságában örvendezel? Én azt gondolom, hogy ezt a kérdést is Isten talán éppen most akarja átbeszélni velünk. És ha ez így van, akkor beszélgessetek vele otthon erről. Mert lehet, hogy valamin változtatni kell. Valamin nagyon változtatni akar. Hogy észrevedd az igazságot. Hogy tényleg új életben tud járni. És még egy dolog a végére, amit szeretnék kiemelni a mai prédikációs alapigéből, amit sokszor mondtam már a prédikáció során, az utolsó mondata ennek a textusnak, hogy örökösei vagyunk az Istennek, és örökös társai a Krisztusnak. Örökös társai a Krisztusnak. Ez a legnagyobb csoda, a legnagyobb ajándék, hogy van valaki, egyetlen egy valaki, a nagybetűs valaki, aki kiemelkedik az összes gyermek közül, az összes Isten gyermek közül, a fiú, az egyszülött fiú, az a fiú, aki által az Isten belépett ebbe a világba, akiben az Atya szeretete közel jött a nyomorult, bűnöktől meggyötört emberhez, aki által az Atya, akié minden, megoldást kínál a bűn nyomorúságában szenvedő, félelmei miatt megkötözött, szolga létbe taposott ember életébe. És a megoldás a nagybetűs fiú által lehetséges, Jézus Krisztus által, aki ott volt a Golgotai kereszten, akit megfeszítettek a bűn miatt, a mi bűneink vitték őt a keresztfára, azért, hogy nekünk ne kelljen bűnhődnünk, hogy nekünk ne kelljen benne maradnunk a szolgalét nyomorúságában, hanem tudjunk az Isten gyermekség szabadságában élni, átvenni azt, ami a miénk. Nem kétségbeesve, nem panaszkodva, zúgolódva, hanem úgy, hogy tudom, hogy mindene az enyém az Atyának. Jézus Krisztus az igazi örökös. Az ő kereszthalála által a hozzávaló megtérés, a benne való újjászületés által emel fel minket az Isten a szolgalétből a fiúság szabadságába. És ajándékoz meg minket az Istennel való legmélyebb közösség, személyes kapcsolat minden áldásával, és általa adja meg nekünk a jövőt, az ő országában a helyet, ahová bizonyossággal mehetünk, hiszen nem kell, hogy kétségeink legyenek emiatt, ha az övé vagyunk. És ez két tényezővel jár együtt. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Testvérek, az a dicsőség, ami ott vár ránk az Isten országában, az tény. Mindenkinek, aki Krisztusé, aki örökös, örököse az Istennek és örökös társa Krisztusnak, annak erre bizonyossága lehet. De amíg még nem tartunk ott, addig a szenvedéssel is számolni kell, és nem kell megijedni ettől. Nem kell megijedni ettől, mert ez vele jár. De ahogyan részünk lesz a Krisztus dicsőségében, úgy a mostani szenvedéseket is, ha Isten gyermekeként éljük át, akkor Krisztussal együtt harcolhatjuk meg. Nem egyedül kell küzdenünk, hanem ő vele. Ha egyedül kellene ezeket a szenvedéseket elviselnünk, akkor már sehol nem lennénk. Akkor már régen összeomlottunk volna, akkor már belehaltunk volna ebbe az egészbe. De mivel ő velünk van, és ő megtart, és az ő sebei által kapjuk a gyógyulást és az erőt, ezért végig tudjuk küzdeni azokat, amelyeket ő ad nekünk, és amelyekkel neki terve és célja van számunkra. Testvérem, hogy éled meg ezt? Hogy éled meg ezt az Isten gyermekségedet? Hogy viseled ezeket a nehéz helyzeteket? Krisztussal, vagy Krisztus nélkül? Ha Krisztussal, akkor nagy baj nincsen. Akkor ott vagy a forrásnál, és akkor fel fogsz üdülni. És akkor életed van. De ha nem, akkor hiába vagy ott a forrásnál, akkor szomjan fogsz halni. Hogy éled meg ezt? Mi van a te új életeddel? Imádkozzunk! Drága Urunk, olyan megdöbbentő az, hogy vasárnapról vasárnapra hozod elénk a római levélből a különböző ige szakaszokat, és újra a lényegről beszélsz velünk, arról az új életről, amiben nekünk járni kell. Köszönjük neked, Urunk, hogy neked ennyire fontos, nem csak az, hogy legyen megtérés egy-egy ember életében, hanem az is, hogy a megtérés után valóban tudjon veled járni a mindennapokban, és hogyha valami félrecsúszik az életében, akkor hadd tudjon újra visszatalálni hozzád, és meglássa azt, hogy kihez tartozik, és mi minden az övé. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ezt munkálod nap, mint nap, hogy te mindent megteszel, értünk, hiszen hatalmas a te atyai szereteted. A te ölelő karod fogadja a tékozló fiút, aki hazatér nagy nyomorúságokból, mélységekből, disznóvájúktól, de ugyanakkor a te ölelő karod szeretné átölelni azokat az idősebb testvéreket is, akik ott vannak melletted, és mégis panaszkodnak és keseregnek, és nem élik azt az életet, amit élhetnének. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy neked minden a hatalmadban áll, és kérünk, Urunk, hogy cselekedd meg a mi szívünkben, életünkben azt, amit te fontosnak tartasz. Jézus nevében kérünk. Amen. Énekeljük a 283-as ének harmadik versét. Thank you. Szeretettel hirdetem a testvéreknek alkalmainkat. A nyári rend szerint egyik héten női kört, másik héten bibliaórát tartunk. Most az előttünk álló héten a női kör következik. Zebedeus fiainak az anyja lesz az, akivel szeretnénk foglalkozni. Így várjuk szeretettel az asszonytestvéreket a női körre, kedden 18 órától a kisházban. Hogy ifit tudunk-e tartani, az mindig egyeztetés kérdése. A fiatalokkal erről mindig előtte nap egyeztetünk. Jövő vasárnap 10 órától istentisztelet lesz a templomban, és gyerekóra a kisházban, erre szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt. Gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb számából bátran vigyünk, ha nekünk már van, akkor legyen nálunk és ajándékozzunk meg vele olyanokat, akikről úgy gondoljuk, hogy szükségük van azokra a bizonyságtételekre, amik a hírlevélben vannak. Illetve ehhez kapcsolódóan szeretném kérni a testvérektől, hogyha valakinek van olyan bizonyságtétele, amit írásban szeretne a hírlevélbe elküldeni, akkor a holnapi napig még ezt tudom fogadni. Van még hely, úgyhogy lehet küldeni bizonyságtételt. Az istentiszteleti felvételek, fotók letölthetők gyülekezeti honlapunkról, a philadelphia.luteran.hu oldalról. A feltöltésekről tájékozódhatunk a levelező listán és a gyülekezet Facebook oldalán. Ha valaki szeretne bizonyságot tenni az istentiszteleten, akkor erre van lehetőség, bátran jelezzük ezt istentisztelet előtt. Illetve ha valakinek lelkipásztori beszélgetésre vagy látogatásra van igénye, akkor kérem, hogy ezt jelezze. Most már lementek azok a hetek, táborok, amikor sokat voltam távol a gyülekezettől, most már itthon leszek, úgyhogy szeretném azokat az elmaradásokat pótolni, amiket megígértem, hogy meg fogom látogatni a testvéreket, de mindenképpen kérek szépen jelzést, hogy akinek erre igénye van, akkor mindenképpen szóljon. Nyáron nagyon sok lehetőségünk van a testi-lelki töltekezésre a különböző csendes heteken. Bátorítok mindenkit, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és hordozzuk imádságban ezeket a heteket. Az eke alkalmak, amik előttünk vannak, az ifi hét, ami jövő héten lesz, hétfőtől szombatig, gyülekezetünkben is mennek erre a fiatalok. Aztán július 29-től a hitmélyítő hét, augusztus 5-től pedig a családos hét. Jelentkezni az ekealapítvány.hu oldalon lehet. A biatorbágyi alkalmak, a 20-40-eseknek szóló bibliatanulmányozó hét július 28-ától lesz, a bibliatanulmányozó hét pedig augusztus 5-től. Ezekre az mbb.hu oldalon lehet jelentkezni. És hálás a szívem a tegnapi alkalomért, a kerti partiért, köszönöm mindenkinek, aki eljött, és az Istennek azt a sok-sok áldást, amit tapasztaltunk. A következő ilyen alkalmunk úgy tűnik, hogy most csak kettőt tudunk ezen a nyáron tartani, augusztus 10-én lesz. Szeretettel várok erre mindenkit, azt is, aki tegnap ott volt, és azt is, aki szeretett volna jönni, de tegnap nem tudott. Akinek van céladománya Kisvárdai templomunk külső homlokzatának a felújítására, járdaépítésre, azt köszönettel fogadjuk, Lacinál lehet adományt adni, vagy ha persejbe teszünk összeget, akkor mindenképpen írjuk rá a borítékra, ha erre a célra szánjuk az adományunkat. És még egy dolog a végére. Láthatták már a testvérek, és így a kötetlen beszélgetésekben sokszor mondtam, csak így még a szószékről nem. Még egy körülbelül 2 hétig vannak ott a kisházban, főleg női ruhák, cipők, van 1-2 férfi ruha is benne. Ha valaki szeretné ezeket megnézni, mert úgy gondolja, hogy lehet, hogy talál közte magának valót, vagy valakinek vinne belőle, akkor mindenképpen nézze meg. Majd az augusztus első vasárnapi istentiszteleten, amikor megyek át Petit helyettesíteni, akkor szeretném ezeket átvinni. Tehát addig mindenképpen, akit érdekel, nézze meg ezeket, mert utána átviszem nyírteleki görögszállási testvéreknek. Legyen Isten áldása a hirdetéseken, egész életünkön, terveinken. Hadd legyen az, hogy ami Isten akaratával egyezik, az valóban áldással megvalósulhasson, ami pedig nem abban, lássuk meg, hogy Istennek más tervei vannak számunkra. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most énekeljük az evangélikus énekeskönyv 440-es énekének az első versét. Imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyei Atyánk, ámulunk azon, hogy olyan sokszor tapasztalhatjuk meg a Te hatalmadat, fenségedet. Nem az késztet minket ámulatra, hogy hatalmas vagy, hanem azok a különleges élmények, események, amikor megmutatod magad, megmutatod a Te nagyságodat, kegyelmedet számunkra, és ebbe beleremeghet a szívünk, a lelkünk, az egész lényünk. Köszönjük neked ezeket a különleges helyzeteket, és bocsáss meg nekünk, hogy sokszor, amikor imádságban azt mondjuk, hogy áldunk és magasztalunk téged, akkor valójában ezek csak szavak a mi számunkra, de nem jönnek teljes mértékben a szívünk legmélyéről. Kérünk téged, hogy te formálj bennünket, te add, hogy valóban téged imádó legyen a szívünk, és hogy minél inkább a dicséret és a hálaadás legyen ott az ajkainkon. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy olyan sok mindenért van okunk hálát adni, hiszen olyan sok mindenben tapasztaltuk meg a Te atyai jóságodat. Annyi mindennel áldottál meg bennünket az elmúlt napokban. Köszönjük neked a gyerekhétnek a sok-sok áldását, köszönjük a Te jelenlétedet, szavadat, élő igédet, azt a közösséget, amit megélhettünk veled és egymással. Köszönjük neked azt, hogy a helyzetek, amik voltak és elénk kerültek, azok olyan helyzetek voltak, a nehezek is és az örömteli feladatok is, amelyeket veled harcolhattunk meg. És megláthattuk azt, hogy mi a Te akaratod és hogy mit szeretnél számunkra nyilvánvalóvá tenni. Köszönjük neked, Urunk, hogy ott Bodrog keresztúron is, de a mindennapokban, a személyes életünkben is annyi mindenben láthattuk meg a Te hatalmas munkádat. Annyi mindenben állítottál meg minket, és késztettél minket döntésre, választásra. Arra kérünk téged, Urunk, hogy Te add, hogy amiket megértettünk és megláttunk, azokat hadd tudjuk valóban a mindennapokban apró pénzre váltani. Hadd tudjuk megélni mindazt, amit Te kimunkáltál a mi szívünkben. Hadd legyen a mi életünk valóban megújult, megszentelt élet. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy nagyon sok olyan szolgálat van szerte az országban, amik azért vannak, hogy emberek élete változhasson meg, hogy szolgálók készülhessenek fel a szolgálatra, hogy életek változhassanak meg. Így köszönjük meg neked az elmúlt héten a Nyáminak az alkalmait is, hogy olyan sok mindent munkáltál ki azoknak a fiataloknak a szívében, akik érzik a felelősséget, az elhívást a gyermekek felé, de nem csak ott, hanem bárhol máshol, ahol szolgálnak. Köszönjük neked azt, hogy te keresed az utat a kicsi gyermekeknek a szívéhez, és hogy te felhasználsz nem csak felnőtteket, hanem fiatalokat is, hogy eszközei legyenek a te munkádnak. Így kérünk azokért a fiatalokért, akik ilyen szolgálatokban állnak, akár itt a gyülekezetünkben, vagy akárhol máshol, és azokért a gyerekekért, akik haszonélvezői, áldottjai ezeknek a szolgálatoknak. És Urunk, kérünk téged az előttünk álló hétért, köszönjük azt, hogy az ifjúság számára készítesz áldott alkalmakat, résztvevőként, szolgálóként egyaránt. Kérünk, Urunk, hogy áraszd ki a te szent lelkedet ott Pilis Csabán a fiatalokra. Hadd legyen minden, ami ott történik, a te akaratod szerint való, és hadd legyenek a fiatalok betöltekezve a te szent lelkeddel, és jöhessenek aztán haza, mehessenek vissza a gyülekezetükbe, mehessenek vissza azok közé, az emberek közé, világiak közé is, akik között élnek, hogy sugározzák a te jó illatodat mások számára. És Urunk, így hozzuk eléd azokat a szolgálókat is, akik valamilyen szolgálatban állnak az egyházban, akár gyülekezetekben, akár bármelyik másik szinten, hadd tudják az ő szolgálatukat felelősséggel és a te lelked által végezni. De Urunk, jövünk hozzád imádságban, könyörögve azokért a testvéreinkért is, akik nehéz helyzetben vannak, akiknek az életét betegség, nyomorúság, fájdalom, szorongattatás nehezíti. Kérünk, Urunk, hogy te könyörülj meg rajtuk, könyörülj meg azokon a testvéreinken is, akiket jól ismerünk, hiszen ide tartoznak a mi gyülekezetünkhöz, látjuk az ő szenvedésüket, fájdalmukat, és olyan tehetetlenek vagyunk, mert szeretnénk segíteni, de nem tudunk. Kérünk, Urunk, hogy légy velük, és adj nekik enyhülést, gyógyulást, erőt a mindennapokhoz. És kérünk téged, Urunk, hogy te hallgasd meg imádságunkat, amikor mindent összefoglalva együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Folytassuk a megkezdett énekünket. A heti igében így biztat minket az apostol: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Legyen igaz ez a mi életünkben, legyen igaz ez a jövő hét dolgaiban is ránk, és legyen áldás a következő hetünkön. Erős vár a mi Istenünk. Erős.